beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági magazin műsor minden kedves hallgatóját. A rövid ellátási lánc kialakításának szerepe és fontossága az egészségügyi rendszerben. Hogyan hasznosul a biztosítottak pénze, hozzájárulása, költséghatékony orvosi szolgáltatások gazdasági alapjai, közszféra, magánszféra kapcsolatának érdekeinek összehangolása, az orvosi ellátás szakmai, emberi tényezőinek javítása. Ezekről a témákról és kérdésekről fogunk beszélgetni ma esti meghívottammal, dr. Vas Levente, közegészségügyi és egészségügyi menedzsment szakorvossal, mellesleg urológus főorvossal, akit nagy szeretettel köszöntök a műsor vendégeként, és köszönöm szépen, hogy elvállalta részvételét a műsorba.
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást, hallgatójuk vagyok utazásaim során, könyvelési, meg minden gazdasági tanácsadás nagy érdeklődéssel hallgatok a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain.
Nagyon szépen köszönöm ezt a pontosítást és érdeklődést, és akkor kezdjük az első témánkkal. Hogyan határozhatnánk meg a rövid ellátási láncot az egészségügyi rendszerben?
Igen, nagyon érdekes témafelvetés. Ez a rövid ellátási lánc az igazából ilyen mezőgazdasági, élelmezési piacról való beszerzési, az élelmünk piacról beszerzési mechanizmusa, hogy a termelőtől ugye direktbe, egyenesen, áttétek nélkül, árdrágulás nélkül minél jobban egészséges termékek eljussanak a vásárlóhoz, a fogyasztóhoz. Ugye ennek gazdasági, egészségügyi érdek is, és célja is van, hiszen a legfrissebb zöldségek, gyümölcsök, ugye termékek azok a legegészségesebbek. És az egészségügyben ez úgy fordítható le, hogy az egészségügyben is egy reális rövid ellátási láncnak az igénye fogalmazódik meg a 21. században. Azt is mondhatjuk, hogy a beteg a lábával szavaz. Hajlandó elmenni, és most politikai szavazásra értem, hajlandó elmenni egyszer, akár kétszer, a legjobb orvoshoz is, a régió, vagy a megye, vagy a vidék túlsó sarkába, vagy a világ túlsó sarkába, de hosszú távú ellátás szempontjából a legrövidebb utat szeretné magának kialakítani, és a legjobban járható utat, tehát a legközelebb lévő utat, hogy az egészségügyi problémáira, vagy éppen a krónikus megbetegedésére, amit kell ellenőrizni, az lehető leggyorsabban, legjobb módon alakuljon, és nála elérhetővé legyen. Ennek két oldala van, ugye? Az egyik a makrószintű közegészségügyi intézkedések, amit a minisztérium biztosító pénztár, országos biztosító pénztár tesz, a másik része pedig a helyi önkormányzatoknak a bekapcsolása, hogy minél jobb szolgáltatást, hotel körülményeket, orvosok a hazacsábításával, újabb és újabb innovációs technológiákat, pénzráfordítással, újabb technológiákat lehessen minél közelebb vinni a szülőföldhöz. Megyei kórházak szintjén, városi kórházak szintjén, vagy éppen járóbeteg rendelőknél. Tehát erről a két oldalról kell ezt a kérdést megközelíteni, és az a feladatunk, hogy a családorvosi ellátást, hogyha innen kezdjük, akkor megreformáljuk, hogy a nagyobb finanszírozás mellett, de a betegek mellett sokkal jobban segítsenek abba, hogy ezeket a rövid ellátási ráncokat, a legjobb orvoshoz való kezelés különböző szakterületeken a családorvos tudja segíteni. Meg legyen a megfelelő információja, hogy hol, milyen formában lehet ezekhez a biztosító pénztár által, kihangsúlyozom, biztosító pénztár által finanszírozott szolgáltatásokhoz a biztosítotti státusodnak köszönhetően hozzáférni. Mert a magán és az állami szféra közötti óriási árkülönbség a betegek biztosítottak kárára, hogy a saját zsebükből kell finanszírozzák a magánszolgáltatást. Ez nem kötelezően jelenti a rövid ellátási láncoknak a fejlesztését, mert nagyon sok betegnek nem hozzáférhető a nagyon drága konzultációs ár, még akkor se, hogyha a szomszédjában van. Tehát a biztosító pénztár, és ezzel befejezem a kérdésre a választ, a biztosító pénztár és a minisztérium azért kell dolgozzon, hogy minél több orvos-beteg találkozást ingyenes közszférás ellátásban tudjon biztosítani. És a betegek számára járóbetegrendelő intézeteknek a kialakításával, vagy éppen a magán járóbetegrendelőbe biztosítotti küldőpapíros konzultációval ingyenességet tudjon biztosítani, és fedezze az orvosnak a szükségleteit, költségeit, hogy az ne kelljen pénzt elvegyen magánrendelőbe se a betegtől, hanem biztosítóházi pénztári szerződéssel tudja ellátni a betegeket.
Tehát mindenképpen szükséges akkor első lépésként egy megfelelő és hatékony információs rendszer kiépítése, és ezen kívül még milyen lépéseket kell megtenni annak érdekében, hogy kialakuljon ez a rövid ellátási lánc.
A kórházak a magasabb fizetések miatt felteltek, hogy ennek köszönhetően ezt a helyes szót is használtunk, mert igazából ez egy sikertörténet, lassan föltelnek orvosokkal. A betegek nem akarnak minden áron már, hál' Istennek, kórházba feküdni, és a kórházban nem akarnak nagyon sok napot eltölteni, ami automatikusan azt fogja eredményezni, hogy a kórházakban az állás hirdetéseknek a száma exponenciálisan fog csökkenni. Most egy fiatal orvos generáció, 100-150 ember végez ugye az általános orvosi karon Marosvásárhelyen egy évbe, ebből körülbelül 60%-a rezidens orvosként 5 év múlva szakorvosi oklevelet szerez. Ha nem lesz helye a kórházba, akkor a biztosító pénztár, a minisztérium a helyi önkormányzatok segítségével, ugye a helyi döntéshozók segítségével arra kell törekedjen, hogy minél több magánrendelő, akár magánrendelő megnyitását biztosítsuk, lehetőségét biztosítsuk a fiatalok számára, de olyan magánrendelőnek a megnyitását, ahol a biztosító pénztárral való szerződéskötés eredményeképpen a betegnek nem kell fizetnie a konzultációért, hanem a beteg ellátását, konzultációját, ekográfiáját, komputertomográfiás ellátását, ha itt egy intézetről beszélünk, a biztosító pénztár a hónap végén a jelentések alapján kifizeti ezeknek a fiataloknak. Ha egy látható, akár kölcsön, bankkölcsönnel megtámogatott, ugye itt most már egy másik rendszernek a behozatalát is felvillantjuk, megtámogatott karrierépítési, piacra való belépési lehetőséget biztosítunk a fiatalnak, és ezt láthatóan és érezhetően érzi, hogy 3-4 év alatt meg tud állni a saját lábán, ez számára az itthon maradás lehetőségét biztosítja, az orvos kollégák el fognak indulni ezen a pályán. És hogyha több urológus szakorvos jelenik meg, nem csak a kórházakban van, hanem magánrendelőben is úgymond biztosított mehet küldőpapírral a konzultációra, hogy nem kell fizessen, előbb vagy utóbb kialakul egy egészséges választás lehetősége a beteg számára. Magyarul a kínálat a piacon, az egészségszolgáltatási kínálat növelésével és finanszírozásával a betegeknek a komfortérzete nő, egyre kevesebbet kell járjon, fontos, választhat a két orvos között, hogy melyikhez megy, nem fenyeget az a veszély, hogy valamelyik kollégának nem fog tudni működni a rendelője, hogyha szakmaisággal végzi a munkáját, mert nagyon kevés szakorvos van járó betegrendelőben, mindenki ugye kórházak fele próbál nyomulni, és azért fedetlen, nagyon sok zónában, a romániai egészségügyi ellátás nagyon sok szakterületen, és egy bizonyos idő után ugye a biztosító pénztárnak kötelezően be kell vezesse a mi véleményünk szerint a második véleménynek a finanszírozását is. Az egészség az az egyik legfontosabb értékünk, legyen az a személyes, vagy a családi, vagy a közösségünk egészségről, ennek ugye gazdasági vonzata is van, de most csak a száraz mentális megítélését mondom minden ember szempontjából, hogy amikor baj van, akkor ugye ez az legnagyobb probléma a családban, ha valaki megbetegszik. Kötelezően lehetőséget kell teremtsünk Magyarországhoz hasonlóan, és az Európai Unió más országa hasonlóan, hogyha nekem van egy súlyos diagnózisom, akkor kételkedhessem a szó jó értelmében ebben a kérdésben, és a gazdasági szereplőkhöz hasonlóan, amikor árajánlatot kérünk egy másik beszállítótól is arra a termékre, amit esetleg meg akarunk vásárolni, amikor a legfontosabb értékünkről van szó, az egészségünkről és annak a megjavításáról, akkor lehetőségünk legyen kérni egy másik szakorvostól, akár ugye egy távolabb lévő, egyetemi központban lévő, vagy éppen más megyeközpontban lévő szakorvostól is, főorvostól, egyetemi professzortól véleményt. Nem azért, mert ellene szeretném, nem lennék megelégedve az első diagnózissal, hanem azért, hogy biztos legyek benne, hogy a diagnózis mellett a legjobb ellátást kapom attól az orvostól, akinek a legnagyobb tapasztalata van ebben a kérdésben.
És az is fontos, hogy kialakuljon a biztosított személyek, a páciensek biztonságérzéke és biztonságérzete, pont ezáltal a megerősített második szakvéleménynek köszönhetően.
Pontosan, ez egy rendkívül fontos betegbiztonsági kérdés, és hogyha mi ezt a transzparens módon sikerül a következő mandátumban akár gyakorlatba ültessük, vagy a parlamenti munkánk során törvénymódosításokkal, vagy hogyha újra kormányon leszünk, akkor effektív, és hát ha az egészségügyben nagyobb szerepet tudunk vállalni, és ugye itt nagyon sokszor beszélünk a digitalizációról, ez csak akkor lesz lehetséges, hogyha a transzparenciát azt az egészségügyi rendszer végre valahára normális szinten működő raportálási, jelentési, digitalizált jelentési szoftver támogatásával oldjuk meg, és ezek a konzultációk így teljesen átláthatóvá, transzparensé válnak, és az egyik orvos minden további nélkül láthatja, hogy már a másik kollega adott egy szakvéleményt, és ha nem is veszi elő a beteg azt a papírját, ami az első konzultációja volt, az orvos kollega teljesen természetesnek veheti és veszi, hogy ő megnézi a beteget, kialakítja a saját szakmai véleményét, és adott esetben miért ne, megnézi a másik kollégának a véleményét. Megtörténhet, hogy 2-3 nap alatt annyit már a betegség változott, súlyosbodott, hogy amit az kollega nem vett észre, az már számára egyértelművé és nyilvánvalóvá válik, és ezáltal a két orvos közötti kommunikációnak a lehetőségét, a betegbiztonság további növeléséért is meg lehet valósítani. Ezek az igazi kihívások, amik szakmailag számunkra az orvost kollégát nem versenytársá, hanem társá minősíti a betegnek az érdekébe, hiszen fordítva is megtörténhet, hogy az én betegem, amiután először én vizsgáltam meg, a másik kollégához fog elmenni második véleménykérésére, és a kölcsönösség elve alapján a beteg érdekébe ki tudjuk egymást javítani, hiszen még egyszer mondom, megtörténhet, hogy 2-3 tünet, amikor én néztem meg, még nem volt jelen, és ezért az én diagnózisom nem teljes, vagy éppen nem olyan mértékben kielégítő, sürgősségi ellátást igénylő diagnózis, mint a kollégának a diagnózisa, aki azt mondja, hogy most kell bevenni a kórházba, mert az elmúlt 2 nap alatt a kollégának jó volt a diagnózisa, de olyan mértékben súlyosbodott az állapota, hogy ez nem tűr halasztást, és valamilyen formában be kell avatkozni.
Szükséges lenne az átláthatóság bevezetése minél előbb az orvosi ellátási rendszerbe, és ugyanakkor az informatikai rendszernek a leegyszerűsítése, hiszen gyakran előfordul, hogy páciensek nem írathatnak fel receptet, vagy nem kaphatnak küldőpapírt pont azért, mert az informatikai rendszer, vagy az egészségbiztosító pénztárnak a rendszere egyszerűen leblokkol, és lehetetlenné teszi a küldőpapírok és a receptek kiállítását a családorvosok által.
Igen, ez egy teljesen jogos és számunkra is teljesen értelmezhetetlen történés, hogy akkor, amikor meg tudunk szinte bár amit ma szoftokból oldani, akkor a számunkra legfontosabb érték az egészségügy irányítását, hogy nem lehet már végleg digitalizálni, amikor ugye Romániában most van szépen arról szó, hogy hogyan veszik el, vagy hogyan vonják vissza azt a támogatást, amit az informatikusoknak éveken keresztül adtak, adómentességet, meg minden ilyesmit, hogy ennyi informatikusunk van, és az ország nem képes kialakítani egy ilyen rendszert olyan körülmények között, hogy emlékezzenek vissza a speciális telekommunikációk kommunikációs intézet, az igazából a világon első alkalommal egy nagyon jó szoftot dolgozott ki, például az oltás követésre, és az oltásoknak a dokumentációja nem is volt ott probléma. Tehát, hogy képesek vagyunk, de valamiért nem történik meg, és akkor, hogy miért nem történik meg, ugye, mert keressük meg a miértjét is, az pontosan abban van, hogy ma szabályozatlan a magán és a privát szféra, a köz és a privát szféra, tehát a magánszféra közötti határnak a kérdése. És a transzparencia, a beteg utaknak a követése, és ugye abból kifolyólag azoknak az esetleges rövidítési lehetősége, mert akkor le lenne dokumentálva, hogy az a beteget megsétáltották ok nélkül három orvosnál, amíg végre kiderült, hogy mi baja van, de hát ezt lehetett volna rövidebben is csinálni, ott abból a pontból ott le lehetett volna vágni ezt a történetet, de valamilyen érdek volt esetleg ott. Ezt nagyon könnyen egy ilyen transzparens, digitalizált rendszerrel szűrni lehetne. Hiszen három hónap után, ha megnézed, hogy a beteg először hol jelentkezett, hol műtették meg, és utána hova hívták vissza konzultációra, ellenőrzésre, ahol már fizetnie kellett, mert látszik, hogy azonnál a pontnál nincsen biztosító pénztári finanszírozás, tehát magyarul a beteg ki kellett vegye a zsebéből ezt a pénzt, hogy ez érdekeket sértene már. Érdekeket sértene, ezért ellenérdek van, és a transzparenciának, a digitalizációnak és a digitalizáció által biztosított transzparenciának mérhető gazdasági értéke és egészségnyereség értéke lenne, de az ellenérdekek miatt Romániában ez nagyon lassan, döcögősen megy, hasonlóan az autópályákhoz.
Ma esti meghívottam dr. Vas Levente, közegészségügyi, egészségügyi menedzsment szakorvos, urológus főorvos, akivel arról beszélgettünk, hogyan hasznosul a biztosítottak pénze hozzájárulása a romániai egészségügyi rendszerben.
Nehéz kérdés. Azt kell lássuk, hogyha makrószámokról, és egy kicsit hadd engedjük a kedves hallgatókat belepillantani a rendszerbe, azt kell látnunk, hogy a biztosítási rendszerünk az egy igazából vegyes rendszer, hiszen körülbelül fele az embereknek nagy számok alapján, fele az embereknek fizet biztosítást, a másik fele plusz a gyerekek, a fiatalok, akik egyetemre járnak, azokat is ide veszem, azok nem fizetnek biztosítást. Tehát magyarul azoknak a száma, akik biztosítást fizetnek, biztosító pénzt küldenek havonta a munkáltató részéről is, és az ő munkavállalói részét is, az kevesebb, mint 40% a teljes populációhoz nézve. Tehát azt a kérdést, amikor azt mondják, hogy te, én fizettem, 30 éve fizetek biztosítást, de még soha nem vettem igénybe a szolgáltatást, igazából másik két társ, ha így lehet mondani, másik két ember, valaki vagy a családból, vagy a közvetlen környezetünkből használta el azt a pénzmennyiséget, amit mi befektettünk. A biztosító pénztár nem halmoz pénzösszeget. Amennyi bejön, annyit el is költ. Ha több jön be, akkor azt a többet ráfordítja az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra. Magyarul így is fogalmazhatnánk, hogy ilyen értelmezést is adtunk, hogy zárt kasszával dolgozunk. Ez azonban felső határt is jelent. Sokszor sok mindenhez, mert relatív alacsony a GDP-je Romániának, a többi európai országhoz számítva per lakós, az hazai bruttó össztermék, és abból keveset is fordítunk, az egyik legkevesebbet fordítjuk az egészségügyre, ezért lakósonként mindössze 700-800 euró az az összeg, amit az egészségügyi ellátás fenntartására fordítunk. Ha azt látjuk, hogy ebből a 700-800 euróból kell biztosítani az egészségügyi szolgáltatásokat, Magyarországon ez körülbelül, csak hogy összehasonlítsuk, körülbelül 1000 euró per fő per lakós. Azt jelenti, hogy Magyarország több mint 20-25%-kal többet fordít az egészségügyi ellátásra, mint amennyit Románia erre a célra költ. Ilyen körülmények között, úgy, hogy az összköltségvetésből körülbelül 47%-a kórházi ellátásra megy el. Körülbelül 30%-a a pénznek, gyógyszereknek a kompenzálására megy el, amiből 30%-ból 70% főleg az onkológiai gyógyszereknek, tehát a dagantus megbetegedések kezelésére szánt, nagyon drága, innovatív gyógyszereknek a fedezésére megy el a pénz. Ha ezt összeadjuk, mindössze 15-20% marad, legjobb esetben 25% marad a sürgősségi ellátás, járóbetegellátás, családorvosi ellátás, különböző prevenciós szűrési programoknak az elindítására, gyermekek oltásának a biztosítására és az innovációra, egészségügyi innovációnak a finanszírozására, ami nagyon alacsony olyan körülmények között, hogy Románia, képzeljük el, körülbelül 40%-át az innovációs felfedezéseknek, legyen az gyógyszer, új technológia, új gép, nem tudja behozni az országba, mert nincsen elég finanszírozása arra az első 3-5 évben, ahogy az megjelenik. Tehát egy nyugat-európai, luxemburgi, mondjuk az egyik legjobb, vagy svájci beteg, akire az ország, az állam a legtöbbet tud költeni, mert gazdag államok, 5 évvel minimum hamarabb fér hozzá az egészségügyben különböző új gyógyszerekhez, ellátásokhoz, mint a román állampolgár.
Hogyan lehet a jelenlegi megszorító intézkedések, beharangozása közepette kialakítani egy költséghatékony orvosi szolgáltatási rendszert?
Hát ez egy folyamatos kihívás, és azért jó, hogy ott vagyunk, azért jó, hogy intézményi szinten kórházigazgatók, családorvosi lásban dolgozó kollégák próbálunk hatékonyabb és hatékonyabb rendszert, kevés pénzből működő hatékony rendszert kialakítani. Azt is mondhatnám, hogy ez egy hasonlattal élve, hogy egy olyan feladat, amikor egy családanyának egy relatív szűk költségvetésből minden napra az asztalra kell tenni valamit, ahol a változatosságot is tudja biztosítani, és a költségvetésébe is belefér. Ez sokszor nagyon nehéz feladat. Egyszerű háziasszonyi, családanyai szinten is legalább ilyen nehéz ebből a kevés pénzből minden megbetegedőnek, minden fajta betegségre a leginnovatív gyógyszereket igénylő ellátást biztosítani. Ez az, amiben én azt mondom, hogy a rövid ellátási láncoknak rendkívül jelentősége van, hiszen ha a beteget nem járattatjuk meg különböző konzultációkra, akkor a rendszernek valószínű, hogy nem kell kifizetnie biztosító pénztárként 2-3 olyan konzultációt, amire nem lett volna szükség, azt a pénzösszeget át lehetne fordítani egyébre. A másik pedig, hogy a beteget se fizettetjük meg különböző olyan konzultációknál, vagy éppen imagisztikai kivizsgálásoknál, komputertomográfia, mágneses rezonancia, egyre többször kérnek mágneses rezonanciát, úgyhogy nincsen értelme ennek a dolognak. Persze kevés van, ezért Romániában a mágneses rezonanciák számának a növekedés az egy elvárható dolog, de a betegnek a zsebéből se veszünk ki ok nélkül olyan finanszírozást, olyan pénzt, amit esetleg költhetne egy gyógyszer megvásárlására, vagy éppen annak az ebédnek az elkészítésére, amit az unokák elé kell tenni, hogyha a nyugdíjas nagyszülő beteg is, és ugyanakkor az unokákra is kell vigyázzon.
Az is gyakran előfordul a páciensek esetében, hogy egy sürgősségi ellátás után kérnek ilyen imagisztikai kivizsgálásokat, és hogyha egy állami kórháznál kérne a beteg programálást, akkor több mint 2 hónapot kell várnia, de hogyha sürgős esetről van szó, akkor nem tudja ezt a 2 hónapot kivárni, és kénytelen elmenni a magánszférába, ahol viszont kemény összegeket kell megfizetni ezekért a szolgáltatásokért és kivizsgálásokért.
Igen, itt 2 dolgot érintettünk, érdemes beszélni erről, és tisztázni mindig ezt a hallgatók, a potenciális betegeknek a fejébe, hogy a sürgősségi ellátási rendszer az egy olyan, mint a határuk védelme a nagy hadi repülőgépekkel, grippenekkel, hogy az folyamatosan rendelkezésre álljon, rengeteg pénzt emészt föl, de igazából, hogyha az egyik határra el kell szaladjon a két repülő, akkor a másik határ fedezetlenül van. Egyszerre, ha két betolakodó lenne, nincsen annyi repülő, hogy a déli, az északi, a nyugati határnál is meg tudjon jelenni két repülőgép. Tehát egyekben fedetlen a rendszer, azt lehet mondani. Állandó várakozásban van, de ha Isten őriz, több beteg jelenik meg, most áttérek az egészségügyre, akkor nincs elég orvos, nincs elég asszisztens, hogy a sürgősségi ellátást azonnal a kórház ajtóján belső, vagy a mentővel beszállított betegnél megoldja. Úgynevezett szortálás történik. A legsúlyosabb betegeknek mindig prioritása van. Ennek eredményeképpen megtörtént, hogy valaki bemegy, második a listán, de egy fél óra alatt, amíg az elsőt ellátják, lesz még két sokkal súlyosabb beteg, mint ő, ezért a 4-5 órás várakozási idő a sürgősségi ellátás igénybevételénél szinte előre borítékolható. Ezért nem kellene a sürgősségi ellátásra menni, ha több járóbeteg rendelő lenne, a versenyhelyzet kialakul, délelőtt-délután dolgoznának a kollégák, akkor az ember, ha 7 órakor megbetegszik, akkor nem kötelezően azt keresi, hogy a sürgősségi ellátásnál essen be, és egész hajnalig ott üljön, hanem azt mondja, hogy elmegyek a biztosító pénztáros biztosításommal, elmegyek a rendelőbe, vagy hogy éppen nincs is a lehetőségem már, mert péntek délután a családorvossal beszélni, de egy relatív árversennyel kordában tartott járóbeteg ellátási rendszerben, ahol elég sok szereplő van, és a kínálat elég nagy, gyakorlatilag megoldom a problémámat a járóbetegrendelőbe egy fél óra alatt, és nem kell a sürgősségi ellátóintézetbe menjek. Várakozó listák. Egy olyan rendszer, amelyik kevés pénzből tevékenykedik, az kötelezően ugyanúgy van, mint a nagymamámnál a pánkó kérése. Hiába akartunk mi minden nap pánkót enni, nagymamám nem kötelezően költségvetési kérdés miatt, inkább időhiány miatt azt mondta, hogy pánkót, fiam, csak kedden eszünk, és pénteken maximum, hogyha jó gyerekek vagytok, akkor vasárnap is lesz pánkó, olyan, amelyik fel van telve, vagy éppen olyan, amelyik teljesen lyukas, ahogy mondták, az az igazi pánkó. Én az első formát jobban szerettem, mindig éhes fiú voltam. Tehát ebben a variánsban gyakorlatilag a várakozási lista az egy egészséges történet. Vannak olyan betegségek, amiket nem kell azonnal konzultálni, nem kell azonnal diagnosztizálni mágneses rezonanciával, ekográfiával, tehát halasztható, sőt, olyan onkológiai, daganatos megbetegedések is vannak, amiknek bőven egy hónapot a diagnózis után is még várhatunk, például, hogy műtétre kerüljön, vagy éppen két hónapos várakozási idő is van, mondjak egy példát, urológiai példát, prostatarák esetében az Egyesült Államokban, ami az Egyesült Államok kb. 20%-át, szűk 20%-át költi valamilyen egészségügyi ellátórendszerre, vagy éppen egészségügynek beszállító ellátórendszerére, óriási szám az Amerikai Egyesült Államoknak, ez most a teljes költséget is mondom, ha csak a mi 5,5%-unkhoz hasonlítom, akkor az kb. Olyan 11-12% az összamerikai költségvetésből. Ott is vannak várakozó listák. A baj az, hogy ezek a várakozó listák végelláthatatlanok, és ami sajnos nálunk sokkal gyakrabban megtörténik, és ott van a magánszféra és a közszféra közötti határnak az elmosó, hogy az orvos kollega visszaélve a szakmája és a Jóisten által adott erővel átirányítja a beteget a várakozó lista hosszúságára hivatkozva, átirányítja a beteget magánkórházba vagy magán járóbeteg ellátási rendszerbe, ami elítélendő. Az orvos és a beteg között van egy úgynevezett szakmailag megfogalmazható asszimetria, információs asszimetria. Az orvos jobban tudja az egészségügyben, mi a jó a betegnek, mint a beteg, hogy mi a legjobb neki. Ez ugye, ha bemegyünk az üzletbe, és mondjuk meleg napok vannak, egy sört, vagy éppen üdítőt vásárolunk a gyerekeknek, akkor tudjuk, hogy milyen üdítőt nem veszünk. Szénsavasat kerüljük, minél jobban kerüljük a cukrosakat, próbáljuk a gyerekeket arra fele vinni, hogy egészségesen éljenek, a sörnél pedig ugyanúgy próbáljuk a számunkra a legfinomabb, mert tudjuk, hogy nekünk mi jó, vagy éppen mit kívánunk. Az egészségügyben nem így van ez a történet. És ezért a betegek sajnos ki vannak téve annak a problémának, hogy az orvos kollega próbál minél gyorsabban diagnózist megkapni, és nem magyarázza eléggé el, már nem rossz indulatot feltételezek, csak nem magyarázza eléggé el a betegnek, hogy ezzel a betegséggel nincs sürgősség. Ahogy eddig egy-két hetet lehetett várni, hónapot, amíg ide eljött hozzá a konzultációra, még nyugodtan várhat két hónapot, és amire visszatérek, a rövid ellátási rendszerben, amivel az elején beszéltünk. Ha az orvos kollega jól informált, akkor nem szélnek ereszti a beteget egy papírral, hogy menjél csináltas mágneses rezonanciát, vagy menjél csináltas komputertomográfiát, hanem egy rövid ellátási rendszer építése során, vagy legyen ezért megfizetve akár az orvos a biztosító pénztár által, azt mondja, hogy önt programáltam számítógépes digitális programálással, amíg itt beszélgettünk az asszisztensnő segítségével, köszönöm szépen Mária néni, hogy ezt megcsinálta nekünk. Programáltam jövő héten kedden 10 órától itt és itt konzultációra. Vagy éppen egy hónap múlva konzultációra, és megmagyarázza, hogy igen, ez lehetséges, hogy ezt ilyen időeltolódással oldják meg. Az országos biztosítópénztárnak és a minisztériumnak pedig az a feladata, hogy akár 4 éves mandátumonként bemutassa a lakosságnak, ez lenne a feladata, hogy a CT-s vizsgálatok átlagos várakozási ideje Romániába ebben az utolsó fél évben az 17 nap volt. És azt vállalom egészségpolitikailag, ha megválasztanak, hogy a 17 napot lecsökkentem 20%-kal, 30%-kal a mandátum végére. Mert ezek indikátorok lesznek, elvárható, gazdasági, fogható indikátorokká válnak, egészségügy és gazdaság között megteremtődik az összeköttetés, ami ellenőrizhető a szereplők által, prediktivitást, tehát előreláthatóságot biztosít a beszállítónak, hogy milyen irányba kell eltolja az ajánlatát, amit a biztosító pénztár, a minisztérium, vagy éppen az önkormányzatok fognak vásárolni a következő 4 évbe, a betegek számára pedig egyértelmű sikertörténet lehet, hogyha nekem olyan mértékben sikerül ezt a várakozó listát csökkentenem, hogy a beteg érzi, hogy itt valami változott az elmúlt 4 évben, és íme így kapcsolódik össze gyönyörűen az én értelmezésembe a szakmai, orvosi szakmai tudás, a közgazdásznak a tudásával, a statisztikát irányító közgazdásznak a tudásával, és miért ne a kommunikátornak a tudásával is, hiszen ezt nem csak megtervezni kell, hanem utána el is kell mondani sikerként, hogy íme ez megtörtént. Én szeretnék ezekről beszámolni, ilyen indikátorokról a következő években.
Annak ellenére, hogy az utóbbi időszakban jelentős mértékben megemelték az orvosi, főleg a közszférában dolgozó orvosok fizetését, mégis az utolsó kimutatások szerint elég magas az orvosi elvándorlás jelenleg is a Romániából. Mi ennek az oka, és hogyan lehetne ezen változtatni?
Sajnos a fizetések megemelések nem kötelezően arányosan csökkentette a hálópénznek a mennyiségét. És sajnos a fizetésemelések ilyen mértékű inflációnál, amit érzünk a zsebekbe, előbb vagy utóbb a hálópénz eltűnését például fogja eltűnésének a jó trendjét, mondanám így, tehát hogy biztató trendjét fogja lassítani. Rendkívül fontos az a kérdés, hogy igazából nincs nagy baj, így fogalmaznék Romániába. Még akkor is, hogyha szülőként ugye az embernek bármelyik gyereknek az elmenetele az egy probléma. Orvosi közegészségügyi szempontból olyan nagy mennyiségű orvos gyárt Románia, hogyha 40% az orvos kollégáknak elmegy, a fiatal orvosoknak, Romániában még mindig marad elég orvos, hogy azt az előbb végigbeszélt kórházi helyek feltöltése utáni járóbeteg rendelő számának a növelését meg tudja valósítani, hogyha a megfelelő finanszírozást mellé teszi. Magyarul azt mondhatnám, hogy jó lenne, ha nem mindenkit adnánk orvosnak tanulni, hanem mennének mérnöknek, mennének különböző más szakterületekre, ahol például építkezés szempontjából Romániának rendkívül fontos lenne, hogy építkezésben jártas, nagy szaktudású szakemberek jelenjenek meg, úgy, mint ahogy az a 90-es évek előtt volt, hogy igazából ebben a szakterületen mérnökből, különböző almérnöki funkciókból, szakmunkásokból nem volt hiány. A Az érdekes kérdés az még, hogy az orvosok megfelelőképpen oszolnak-e el az ország területén. És erre a válasz az, hogy nem. Megfelelő körülmény az lenne, hogyha minden egyes betegre, minden 1000 betegre ugyanannyi urológus, ugyanannyi családorvos, ugyanannyi sebész, vagy éppen belgyógyász, radiológus lenne minden egyes zónájában az országnak. Azt látjuk, hogy Bukarest, Krajova, a Bánát és Közép-Erdély, itt Kolozsvár is beleértem, akár még Nagyváradot is, Partiumnak egy részét, sokkal előnyösebb helyzetben van, mint Moldova többi része, Havasalföld többi része. Erdély területén belül is a nem egyetemi központok hátrányban vannak. Kevesebb az orvos, nincs elég ellátás. Egy ilyen helyzetben monopól helyzetek alakulnak ki. Az egészségügyben szinte napi történés monopól helyzeteknek a kialakulása, a szabad piac szabályainak a felborulása. Az egészségügyi minisztérium, a biztosító pénztár pedig ezekbe kell beleavatkozzon, a monopól helyzeteket letörje azáltal, hogy visz oda még egy orvost, és növeli a finanszírozást azokon a helyeken a hazatérő orvosok számára, hogy legyen választási lehetősége, és ezáltal az előbb elmondott betegbiztonsága a betegeknek. Beleavatkozik a különböző intézkedésekkel, és megpróbálja a szabad piac működését biztosító méltányossági helyzeteket és versenyhelyzeteket szabályozni, és ezt úgy tudja tenni, hogyha anyagi erőforrást kap más minisztériumoktól. Például családorvosok támogatására önkormányzati szinten forrásallokáció történik azért, hogy a családorvosnak ugyanúgy, ahogy a papnak a közösség fizeti saját zsebéből elviekben a kepét, kepe által a fizetését, a lakhatási támogatását, az állam az egészségügyet úgy próbálja segíteni, és ezáltal ugye az embereket, hogy azt mondja, hogy az önkormányzatoknak allokálok pénzt, hogy családorvosi rendelőt építsen, javítson fel, hogy a családorvosnak lakást biztosítson, hogy rendelő intézetet alakítok ki 10 községnek a szövetségével azért, hogy a szakorvosi ellátásra is hetente, vagy éppen havonta egyszer-kétszer a legnehezebb körülmények között élő, vagy éppen a gyerekeiket Magyarországonra tudó elköltözött gyerekekről beszélek, idős néni, bácsi hozzáférhessen a községében az egészségügyi szolgáltatáshoz.
Ennyi fért ma esti gazdasági magazin műsorunkba. Én nagyon szépen köszönöm dr. Vas Leventének, hogy ma este a vendégem volt és megosztotta velünk értékes meglátásait, szemléletét. Nemes Attila technikus kollégámnak köszönöm a segítséget és a közös munkát. Ifjú Kacsó Tibornak köszönöm a dalokat. Önöknek kívánok áldott, békés hétvégét. Jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Dr. Vas Leventét és Szakács Gézát hallották.